Második fejezet. Sohasem szenvedett a magyar nép többet, mint a jagellonidák gyenge kormánya alatt. Valamint a Szentgyörgy terén összegyűlt sokaság között, úgy ez ország egyik határától a másikig, Ulászló uralkodásának utolsó éveiben a nép minden osztályai között csak keserű panaszokat lehetett hallani. A jobbágy, polgár, a kisebb birtokú nemes, a szerzetesek és az alsó papság egyaránt elnyomva érzik magukat, s azon világi és egyházi főurak, kiknek zsarnoksága ellen a többi osztályok panaszt emeltek, szinte elégedetlenek voltak a jelennel. Részint, mivel az országnak saját viszálkodásaik miatti roncsolt állapotában roppant vagyonukat nem élvezhették, részint, mivel a nemzet jelen helyzetét azzal, melyet Mátyás korában elfoglalt, összehasonlítva önmaguk előtt sem tagadhatták el, hogy minden hanyatlásnak indult, és ennél fogva változások és a nemzet egykori fényének és hatalmának visszanyerése után vágyódtak. E szerencsétlen ország legboldogtalanabb lakója azonban kérdésen kívül Ulászló maga volt, és nem vala hely, melyen az általános süllyedésnek nyomai annyira meglátszottak volna, mint királyi palotájának ékes falain. E palotán, mint egészen, még semmiféle változást sem lehetett észrevenni, annál szembetűnőbbé vált az általános romladás, ha annak egyes részei vétettek tekintetbe. A Zsigmond által inkább erősen, mint művészi ízléssel épített friss palotán, mely a Várhegynek majdnem egész szélességét elfoglalva Szentgyörgy piaca felé nézett, az elhanyagolás nyomai még nem látszottak. De mihelyt ennek gótívű kapuján keresztül megyünk, a hanyatlás már szembetűnővé válik. Inkább hosszú, mint széles téren találjuk itt magunkat, melyből egy híd a belső palotába vezetett. Etérnek jobb oldalán több, részint Mátyás által épített, részint legalább ízlése szerint ékesített házak emelkednek, és ezek, minthogy az udvarhoz tartozó tisztviselők és cselédeknek lakásul szolgálnak, elég díszes állapotúak. Annyival szomorúbb a kép, ha a tér másik, a Duna felé néző oldalára tekintünk. Mátyás itt egy sor nagyszerű palotát akart építetni, de a munka halálakor bevégezetlenül maradt, s úgy áll előttünk. Itt-ott a falak a második emeletig készültek el. Más helyen az építés a földszinti résznél akadt meg, míg egyes falaknak még csak alapjai látszanak. S ha már ezen épületek egyes részeinél Mátyás művész ízlésére és bőkezőségére emlékezünk, az egész jelen elhagyott állapotában a nézőre csak szomorú benyomást tehet. Itt-ott a felső emeleteknek szép kőfaragásokkal körülfogott ablakoszlopai még ablakokra várnak. Mellette az ablakrámák is elkészültek már, de üvegetlenül csapatnak minden szél által ides-oda sarkaikon. Míg a földszinti szobák és termek egy része alsóbrendű udvari cselédek által használtatik. És a porfír oszlopok és ért szobrok alatt, melyekkel a készen álló falak fölékesítettek, nem ritkán egyes kimosott és szárítás véget odaakasztott ruhadarabokat látni. Nevelte az egésznek a kellemetlen benyomását még az is, hogy Ulászló, mert nem akará bevallani, miként az építéssel végképp felhagyott, az építés folytatására odahordott köveket faragott és faragatlan állapotukban otthagyatta, sőt, némely helyen a kőművesek állásai sem szedettek fel, és az időre bízatott, hogy haszontalanná vált deszkákat egyenként rombolja el. Királyi lakunk küszöbén átlépe az első udvarban már romok között látjuk magunkat. Ha ezen átmegyünk, ismét hídon keresztül a belső palotába érünk, hol egykor Mátyás, és most Ulászló király és fia Lajos lakott. A palota ezen része még fényesnek látszik. Ki azonban a nagy részén Mátyás alatt emelt pompás épületeket közelebbről tekinté, a romlás nyomait itt is megláthatja. A roppant költséggel készült szökőkutak vagy szárazon, vagy legalább elromolva állanak. Magas vízsugárok helyett most a víz bedugó csöveivel csak nyomorultan bugyog ki, és a szobrok és kőcsigák alatt, melyekkel e kutak a kor ízlése szerint ékesítvék, nedves moh nől. Itt-ott egy törött ablak, vagy évek óta leesett vakolás, a vas rostélyzaton egy-egy meghajlott rúd, melyet senki helyre nem igazít. Szóval számtalan kicsiség mutatja, hogy nincsen senki, ki a fényes laknak gondját viselni. Hiányzik azon külső csín és rendesség, mely minden háznak a lakhatóság színét kölcsönzi. S valamint Mátyás alatt a budai várba idegen alig jöhetett, ki annyi megkezdett, nagyszerű épületet látva nem mondaná, mi szép lesz ez egykor, úgy most az első gondolat, mely a jövevényben miért ez udvarokra lépett, mint egy akaratlanul támadt, az, mi szép lehetett mindez egykorom. Mennyire süllyedett Mátyás halála után minden, arról minden egykorú írók egyenlően tanúságot tesznek. A palotában uralkodó rendről könnyen képzeletünk magunknak fogalmat, ha Istvánfi negyedik könyvét olvassuk. Még nagyobb volt a változás Mátyás halála óta a palota belsejében. A nagyhunyadi udvarát keleti pompa jellemzi. Roppant pohárszékek, telve arany és ezüst pillikomokkal, asztalok megrakva a kelet és nyugat legdrágább portékáival, festett svelencei sejemmel borított székek, aranyozott küszöbök, melyeknek ajtajai ezüst csarkakon forogtak, és aranyozott bilincsel zárattak be. Szóval olyan fényűzés, minőt a 15. század vége felé sem igen lehetett más királyi udvarnál találni. Mind ennek alig maradtak romjai. Mátyás kincseinek nagy része, mint mindenki tudja, a sárvízi ütközet után Kinizsi és Korvin János seregeinek zsákmányává lett, és most egyes zászlósok birtokában voltak, akik azt vagy maguk rabolták el, vagy később pénzen szerezték. Azon drágaságok, miket Ulászló neje életében szerzett vala, ajándékképpen szintén rég más kezekbe jutottak. A pohárszékek és asztalok üresen álltak. A bútorok borítéka, a sejem kárpitok elveszték színüket, és az aranyzás, mely a falakon és az ajtók fölött megmaradt, úgy látszik inkább azért, hogy elmúlt szebb időkre incsen, mint ékességül hagyatott meg régi helyén. Az idők igen megváltoztak hazánkban. S ám bár a Hunyadi címer márványból vésve, és Mátyás neve aranybetűkkel még ott állt majdnem minden ajtó fölött, a nagy király aligha ismert volna saját lakára. A palotában főképp a királyné halála után kolostori csend uralkodott. A több mint 200 lépésnyi gót folyosó, mely a nagy római teremhez és a király szobáihoz vezetett, elhagyatva állt, és az őrökön kívül, kik alabárgyaikkal a király előszobájában fel és alá jártak, néha órákig semmi sem szakaszta félbe a hallgatást. A művészek és tudósok, kiket Mátyás bőkezűsége udvarához gyűjtött, vagy elköltöztek, vagy legalább visszavonultak az udvartól, hol tekintetük megszűnt. Kiket közdolgok hittak volna a királyhoz, azok Bakáccsal, Nádorral tanácskoztak, s a könyörgők hosszú sor, amely egykor naponként a király termeit eltölté, minek folyamodjék Ulászlóhoz, kitől semmit, még igazságot sem várhat. A király azon órákon kívül, miket templomban töltött, többnyire magányosan ült, és néha napok múltak el anélkül, hogy fián és udvari káplánain kívül más valaki, mint vén Komornyika Vencel szobájába lépett volna. Ezzel találjuk őt most is. Míg a nép Szent György piacán az udvarhoz menő urakra és dózsára várt, addig a király hallgatva ült magas karszékében, és a zaj és lókopogás, mely az udvarra nyíló ablakon néha áthangzott, úgy látszik, nem zavarja nyugalmát. A szoba, melyben a királyt találjuk, azon hosszú sorban, ahol egykor Mátyás lakott, utolsó. A falakat sötét kárpitok takarják, mennyezetén csillagok láthatók, azon óra konstellációját ábrázolók, melyben Ulászló királlyá választatott. Lásd, ein neue Reisbeschreibung aus Deutschland nach Konstantinopel, etc. durch Salomon Schweiger, 21. lapon, hol e szobának leírása foglaltatik, melyet az utazó 1576-ban Budán átkelve romlott állapotában látott. A bútorozás egykor fényes lehetett, de miután a király neje halála óta majdnem egész idejét a teremben tölti, melyet nem Mátyás, hanem ő maga festetett és rendeztetett, és melynek falán most Annája képe függ, e bútor is gyakori használat által rég elkopott. A király előtt nagy asztalon reggeliének maradványai állanak, közöttük bársonyba kötött kis imakönyv, melyet a templomból hozott magával, hol isteni szolgálatát már végezte volt, s melyből miután testi szükségeit kielégíté, időről időre mormogva és fohászkodva olvas. E teremben egy másik asztal mellett Vencel, a királynak cseh komornyika, látszólag a legnagyobb nyugtalansággal majd ki az udvarra, majd urára néz, és időről időre az asztalon fekvő néhány ékszert és azon ruhadarabokat rendezi, melyek egy pár mellette álló széken a király öltözetére készen állanak. Fölséges uram, szólt végre Komornyik csehül, mennyelben Ulászló a legszívesebben beszélt, készüljünk, már a püspökök s urak egymás után jönnek, és fölséged még házi köntösében van. Mindjárt jövök, válaszolta a király, és imádságos könyvét kezébe véve újra mormogni kezdett. Vencél türelmetlenül rázta fejét, újra kinézett az ablakon, aztán szomorú tekintetet vetett urára, felsóhajtott. Ulászló rövid olvasás után könyvét félretéve, és még tekintete majd a szoba mennyezeté, majd az előtt álló asztalon merengett, előbbi álmélkodásaiba merült. Ulászló kormánya hazánkra oly károsan hatott, a következmények, melyeket gyengesége előidézett, oly iszonyatosak valának, hogy történetíróinknak alig vehetjük rossz néven, ha e király iránt ítéleteikben igazságtalanok, s őt a butaságig gyenge eszűnek írják le. E nézet azonban hibás. Ha az egykorú írók s azok, kik Ulászló kormányának történetét, mint Brutus vagy Istvánfi, akkor írák, midőn az még elevenebb emlékezetben vala, összehasonlítatnak, talán helyesnek fog találtatni a királynak e regényben adott jellemzése. E jellemzés egyes vonásai mindezen írók világos tanúságára alapítattak. A bizalmat, melyel Ulászló a magyarok fölött idegenek, főképp csehek iránt viseltetett, a későbbiekben különösen kiemeli Brutus. Ulászlót butának épp oly kevéssé lehetett mondani, mint lángeszűnek. Felfogása lassú volt, de többnyire helyes, és kormányának minden hibái inkább jelleme, mint esze gyengeségének tulajdonítható. Szelídebb és lágyabb szívű, hogy sem méltóságát fenntartani, vagy hol a sértetet megbosszulni akarná. Gyengébb, hogy sem valakinek bármi túlzó kívánatát, ha annak teljesítése hatalmában állt, meg tudná tagadni. Tunyább, mint sem királyi kötelességeit, ne bízná másokra. Ulászló arra, hogy Mátyás férfias kormányához szokott országunkban a királyi polcot elfoglalja, bizonyosan nem volt alkalmas. De senki sem ismeri helyzetét jobban, mint ő maga, és csak természetes gyengeséges azon legyőzhetetlen tunyaság és tehetetlenség, mely őt első ifjúsága óta jellemzi, okozák, hogy lealjasult méltóságának helyreállítására semmit sem tőn. Személyes bátorságán nem lehet kétkednünk, ifjabb korában többször adta jelét. De valamint a veszélyektől nem, úgy borzadott minden munkától, és sokszor csak azért engedett egyes kívánatoknak, csak azért mondá híressé vált Dobzséjét, hogy megtagadásának okát adni ne tartozzék. Ha más viszonyokban él, határtalan jósága, a szeretet, melyel övéhez ragaszkodott, vallásos türelme és azon engedékenység, melyel saját kívánatait másoknak alárendeli, őt szeretetre méltó emberré tették volna. Itt a magas királyi polcon eljó tulajdonok is hibákká változtak, s ő maga minél idősebb lett, annál inkább legörnyedve érzi magát a nehéz korona terhe alatt, mely haját idő előtt megőszíti. Amíg neje élt, Ulászló még szerencsésebbnek érzi magát. A gyenge férfiúnak támaszra volt szükséges, ezt a bátor francia nőben, ki őt szüntelen cselekvésre buzdítá, feltalálta. Anna halála után azonban a közdolgoktól mindinkább visszavonult, és Bakácsnak néha órákig kellett őt kérni, hogy az ország tanácsülésekben részvétre vagy az országnagyok előtti megjelenésre bírja. Idejének nagyobb részét udvari kápolnájában karénekek hallgatásával töltötte, megben rendkívül gyönyörködött, vagy a szobában, ahol őt most látjuk. Egyetlen kívánata ezentúl az vala, hogy amíg élte tart, a dolgok jelen helyzetükben maradjanak, mindentől, ami ezt megzavarhatá, mint a lehető legnagyobb szerencsétlenségtől borzadott, s a bíbornok maga rendesen nem bírhatá őt oly terv elfogadására, melynek valamely bármi kedves változás lehetett volna következménye, da nobis domine pacem in diebus nostris. Adj nekünk békességet napjainkban, Uram, ez volt mindennapi fohásza, továbbra vágyai nem terjedtek. A király külseje egészen megfelelt jellemének. A közelebb lefolyt években inkább-sinkább megvastagodva, természetes tunyasága szinte betegséggé vált. Sokáig tartott, míg magát csak arra határozhatá, hogy székéről fölkeljen, és a lábait a padozaton csúsztatva két szobán keresztül ment, s fáradtan székre ült, vagy legalább valamihez támaszkodott. Úgy látszott, mintha éppen nehéz betegségből lábbadna fel. Minden mozdulatai lassúak és ügyetlenek valának. Szelíd jóságom és azon levertségen kívül, mely neje halála óta egész lelkét elfogá, elhízott, de halavány és beteges színű arcait semmi érzemény kifejezése sem lelkesíté. Világos szemei a sok sírás miatt megvörösödtek, tompán és kifejezés nélkül néztek mindenre, mintha éppen hosszú álomból ébredne. És a halványuló haját és szakálát hozzágondoljuk, mely által arca még szintelenebbé vált, és azt, hogy öltözetére semmi gondot sem fordított, és olykor csak nem tisztátalanul járt, át fogjuk látni, miszerint Ulászló külsejében semmi királyi, semmi olyasmi nem vala található, mi Mátyás előtt a nézőt tiszteletre gerjeszté. Az öreg Vencel ki hosszabb ideig majd urára, majd az ablakon keresztül az udvarra nézett, akinek arcán majd szerető gond, majd a legnagyobb türelmetlenség vala látható, végre félbeszakaszná a hosszú csendet. Felséges uram, szólt közelebben a király székéhez, könyörgök alássan. Mit akarsz, Vencel? Kérdi a király bámulva, mintha éppen álomból ébredne föl. Felségednek öltözködnie kell, mondá Amaz egy széket, melyen ruhák feküdtek közelebb tolva. Az egész udvar tele van emberekkel, és... Tudom, tudom, válaszolt Ulászló, mindjárt hozzáfogunk, csak egy kevéssé hagy békét. És ezzel a király újra visszahajlott székében. Vencel fejét csóválva, ruhadarabbal kezében, ismét az ablakhoz állt. De már Szalkán is megjött, szólt ismét rövidebb szünet után. A nagymisének vége van, s a bíbornok mindjárt itt lesz. A bíbornok említése Ulászlóra úgy látszik több hatással volt. Hát, Isten neki, mondvá sóhajtva. Gyer hát, Vencel, fogjunk hozzá. A király fölkelt. Az öreg komornik levoná barna házi köntösét, és szinte csodálatos gyorsasággal helyébe arannyal hímzett vörös dolmányt vont a királyra, ki ez öltözködés alatt gyermekként mindent odaengedett, de komornikát semmiben sem segíti. E ruha szorít, mondta a királymidőn Vencel éppen az utolsó gomb körül foglalatoskodott. Adj mást! De, hogy szorítja felségedet, szólt a komornik, még urát nem kis megelégedéssel tekingeté. A ruha gyönyörű, valóban királyi, ollósi, maga varta, minden öltés tőle van, a dolmány beillenék remek műnek. De szorít! Ismétli a királymidőn karjait terjezgeté. Mondom, adj mást! Vencel, ki urának ruhatárát jobban ismeri, mint bárki más, a király ezen kívánata által nem kis zavarba hozatott, s újra elkezdé számolni a jelen dolmány minden jó tulajdonait, azonban Ulászló tántoríthatatlanul megmaradt akaratánál. De hát milyen ruhát akar felséged? Szólt végre szomorúan. Akármelyiket, a régebbiekből, de felséged elfelejti, hogy hála a mindenhatónak az utolsó 6 hónap óta jól néz ki, és hogy a régiebb ruhák mind még szűkebbekké váltak. Igaz? Meghíztam, mondta a király. De miért nem adott hát a kéket, mely minap rajtam volt? Vencel borzadott a gondolattól, hogy ura ócska már hátul foltozott köntösében jelenjék meg annyi bücske nemes előtt, és azzal menté magát, hogy a kék dolmány éppen foltozás végett, a szabónál van. És a viola színű? Azt meg felséged Lajos őfenségének ajándékozta. Egy szóval nincs más ruhám, sóhajtott a király. Újlakinál 300-at találtam, nekem egy van, és pedig királynak neveznek. Ne, azt se bánom. Ulászló szegénysége ismert tény. Az udvarban e történet kezdeténél már sokkal előbb nyomorúság uralkodott. Erről különben írt Slechta János, Ulászló titoknoka is. Valamint Bohus Has a Lobkovicshoz 1503-ban. Már hogy szólhat felséged így? Mondá Vencelkinek szemei könyvbe lábadtak. Felségednek van akármennyi ruhája, csak hogy most éppen nem készültek el. S a bíbornak is bizonyosan örülni fog, ha ebben látja. Felnyitunk egy gombot, és akkor nem fog szorítani. Jól van, jól, 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 Vencel. Na, most nem, de készen vagyunk. Csak még a palástot fogom felségedre ráadni. Mondta Amazvidőn egy hölgy menyéttel prémezett viola palástot a király vállára kapcsolt. Á, Istenem, de nehéz ez a ruha, szólt Ulászló, midőn ismét székére ereszkedett. Bár ismét itthon volnánk, s házi köntösünket húzhatnunk fel. Hogy ismét Prágában fohászkodott Vencel, ki 24 év óta sohasem mulasztott el alkalmat, melyben a királyt Csehországra emlékeztetheti. Felséget tudja, hogy a cseh ruha sokkal könnyebb, és mégis szebb. A korona nem szorítja a fejet úgy, mint a magyar, pedig többet ér. És mi ország, minden mérföldnyire egy-egy város, mezők, rétek, minőket Magyarországban nem látni, erdőség, melyen a napsugarai át nem hatnak. Még Ércegben is gazdagabbak vagyunk a magyaroknál. Én mindig mondtam felségednek, nincs jobb bányája, mint Gutenberg és Joachimstál. És a gutenbergi bányák termékenységéről Brutus első könyvének 34. fejezetében írja, hogy az oly nagy volt, hogy ut non esilice argentum quod in aliis usu venit, sed ex argento silicem scindi opporteat. Talán csak fiatalabbak voltunk, Vencel, mikor Csehországban lakánk, mondta Ulászló sóhajtva. Azért tölti szívemet vágy, ha Prágára gondolok, mert is ott is király voltam. A mellékszobában lépések hallatszottak, s egy belépő kamarás mélyen meghajtva magát jelenti, hogy a bíbornok ő eminenciája az előszobában várja ő felsége parancsait. Kéretem ő eminenciáját, jöjjön hozzánk mindjárt, szólt a király. De pedig Vencel, menj a mellékszobába, s várj, míg csengetek. Danobis domine pacem intiebus nostris, sóhajtott Ulászló, midőn a komornikját szinte távozni látta. Visszatámaszkodott székére, és szemeit az ajtóra függesztve nyugodtan várta a bíbornokot. Kevés pillanat után a híres Bakács lépett a szobába. Miután magát mélyen meghajtá, de oly méltósággal, melyből kivilágott, hogy a tisztelet jelét puszta formaságnak tekinti, a bíbornok néhány nyitott levelet és más irományokat nyújta által Ulászlónak azon kéréssel, hogy irántuk magas rendelését vele közleni méltóztassék. A király, annélkül, hogy az irományok valamelyikét átnézné, az egész csomót a mellette álló asztalra tevé. Jól van, mondta. Tenni fogjuk, mit eminenciád legjobbnak találand. S a rövid szavak után a király és mindenható tanácsnoka ismét hallgattak. A Hunyadiak után talán nincsen név, mely a hazába elevenebb emléket keltene fel, mint Bakácsé. A hatalom, melyre ő a jobbágy fia, a magyar arisztokrácia fénykorában emelkedett, roppant vagyona, a tekintély, melyben nem csak honában, de a külföld előtt is állott, az, hogy jelen főnemességünk két kitűnő családja általa alapítatott meg. Szóval egész élete, melynek történetei egy századnegyenen keresztül e hazáival közösek, Bakácsnak képét, mint nagyszerű valamit tüntetik fel képzeletünkben. Ki történeteinket ismeri, bizonyosan érdekkel követté e hatalmas érsek munkásságát, miáltal ő, ha nem is kora egyik legnagyobb, de bizonyosan egyik legildomosabb ország férfiának mutatkozott. A szomorú állapot, melyre hazánk Ulászló kormánya alatt jutott, és még inkább egy gyenge kormány végkövetkezménye. Százados szolgaságunk Bakács emlékét sokak előtt gyűlölté tevék. Azonban most 300 leforgása után előítélet nélkül visszatekintünk. Meg fogjuk vallani, miszerint sem a gyűlölet, sem a megvetésre, melyel e hatalmas bíbornok iránt a későbbi nemzedék viseltetett, méltó nem vala, s hogy valamint azon férfiút, kimidőn Rómában a pápa választásban résztvőn, idegen létére és többek által a keresztény világ legfőbb méltóságára érdemesnek tartatott, középszerű embernek nem nevezhetni, úgy igazságtalanság nélkül hazánk süllyedését sem tulajdoníthatni egészen neki. Egyes ember, főképp, ha mint Bakács nem a trónon ül, e hazát rohadt állapotában nem mentheté meg többé. S ha mindjárt nem ennek tudása volt az egyedüli ok, menél fogva a bíbornok élte későbbi szakaszában egész hatalmát csak családja és saját érdekeinek előmozdítására irányzá, mégis kitörne pálcát azon ország férfiú fölött, kimidőn tudja, hogy a szétoszló állam megújítására mit sem tehet, minden törekvéseit csak abban központosítja, hogy az államban, legalább míg ő él, nagyobb változások ne történjenek. Bakács jellemének legfényesebb oldama ildomossága, vagy mint elején nevezik, ravassága volt. Ő büszkének mondatott, és életének későbbi korszakába talán nem igazságtalanul. És azon férfi, ki jobbágyból esztergomi érsekké és bíbornokká emelkedett, csak ugyan büszkeséggel tekintett maga körül. De a büszkeség nem tartóztatá őt vissza kitűzött céljainak követésétől. És bizonyos emberekkel szemközt az esztergomi érsek szintúgy tudott hajlongani most, mint például az egri püspök író deákja képében Boriszlónál Mátyás király figyelmét először magára vonál. Ha érdeke vagy tervei úgy kívánák, senki sem értette nála jobban szenvedélyeit legyőzni, s minden lépést célja felé irányozni. S valamint első emelkedését úgy később csak e tulajdonának köszönheti, hogy dacára számos ellenségeinek s azon szüntelen ingadozások között, melyekre Ulászló és Lajos gyenge kormánya alkalmat adtak, befolyását haláláig fenntarthatá. Bakács minden tetteinek igazolását a sikerben keresi. Rendíthetetlen, mi céljait illeti, következetessége soha nem terjedett tovább a célnál. S ha ezen tulajdonokat tekintjük s hozzá a hatalmas eszközöket, melyek mióta esztergomi érsekké lett kezében összpontosultak, nem annyira befolyását, mint inkább azt bámulhatjuk, miképp történt, hogy befolyása több esetben egyes dolgok kivitelére nem volt elégséges. És e tüneménynek fő oka nagyrészint a bíbornok ugyanazon tulajdonaiban kereshető, mikben emelkedése fő eszközeit látjuk. Azok, akik életükben ügyességük által sokat vittek ki, oly esetekben is élnek fortéllyal, hol az egyenes út követése célszerűbb volna. És e hiba, mely igen nagy kiterjedésben megvolt Bakácsban, megfosztá őt még barátainak bizodalmától is. Kire senki nem számíthat, az szinte nem számíthat senkire. S a bíbornok szüntelen ravaszkodásai által odajutott, hogy minden hatalma mellett soha semmiféle párt fejévé nem válhatott. Nem kevésbé ártott befolyásának azon tulajdonsága, hogy valamint saját tetteiben csak esze parancsait követi, úgy másoknál a szenvedélyeket számításaiból többnyire kifeledé. És így, valamint minden ember, ki a politika mezején másokról oktalanságot soha fel nem tesz, sokszor csalódott. Még károsabban hatott befolyására uralkodó szenvedélye, mely a többieknek legyőzése után keblében mindig erősebbé vált, családjának fölemelése. Hogy ő, ki nemtelen szüléktől származva, tapasztalásból ismeri mindazon szenvedéseket, melyek alatt ehon nem nemes lakói sínlődtek, véreit a szerencsétlen helyzetből kiemelni iparkodott, s őket meggazdagítá, az természetes. Magyarország prímásához akkor időben nem illett, hogy rokonai a drágfiak jobbágyai maradjanak. Azonban Bakács e tekintetben túlment minden határokon, bírvágya évről évre nőtt. Az esztergomi érsekségen kívül 25 gazdag egyházi adomány nem elégíték ki vágyait. Jószágot vett jószág után, s a túlzás is, mint felőle kortársai mondottak, hogy az országnak hatodát bírá, legalább annyi bizonyos, hogy testvérének fia Erdődi Péter, kit főörökösének nevezett ki, hazánk leggazdagabb zászlósainak egyikévé vált, és hogy ezen vagyonszomj sokkal rosszabb néven vétetett a bíbornoknak, mint azon hatalom, melyre születéséhez képest oly váratlanul fölemelkedett. Bakács egész jellemének leírását nem találtuk egykorú írókban, csak annak egyes vonásai emeltetnek ki. Így Brutus fortélyosságát említi. Jóviusban büszkesége hozatik fel, intoleranda superbia atque ambitio. Így említetik pénzvágya majdnem minden írók által. Aki azonban Ulászló kormánya történetét ismeri, és Bakács működését figyelemmel követi, tettei után ítélve úgy hisszük, nem fogja hűtlennek találni a képet, melyet a hatalmas érsekről adtam. Így azt hiszem, hogy azon viszony leírásában sem hibáztam, mely Bakács és a király között volt. Aki ezen kételkedik, olvassa Schmidt epistolájának 170. lapján a második kötetben. Ott van az a levél, melyben a király az érseket kompáterának nevezi, és igen alázatosan kér, hogy az országosan kivetett adót saját jószágain is szedesse be. Hol családja fölemeléséről, vagy birtokának nagyításáról van a szó, ott az egyéb iránt oly ildomos férfi, mint azt a milkói püspökség megszerzésén kívül számos esetekben mutatta, szenvedélyessé vált és ellenségeinek erős fegyvereket adott kezébe. A hatalomnak semmi sem bocsátatik meg nehezebben, mint fukarsága, és Bakácsot e szenvedély vágyja alól még kevés barátjai sem menthették fel. Külseje inkább tiszteletet, vagy helyesebben mondva tartózkodást, mint bizodalmat gerjesztett. Magas termete, melyet az idő még nem bírt meghajtani, ritka őszfürtöktől körüllengett nagy homloka, szabályos, de kemény vonásai, melyeknek komolyságát a sötét szakál és erős szemöld még inkább neveli, külsejének bizonyos méltóságot adtak. De a sötét szem szúró tekintetében és azon különös mosolyban, mely néha ajkait környezé, volt valami, mi a hozzá bizodalommal közelíteni akarót visszaijeszté. Bakács úgy néz ki, mintha kőből faragták volna, mondta egykor a nádor fiához a váradi püspökhöz. Igen, válaszolt az elmés ifjús, mintha e kő alatt viper a lappangna. És ez volt az érzemény, melyet a bíbornok látása sokakban gerjesztett. Kedves benyomást külseje kevésre tett, de érdektelenül nem hagyott senkit, és aki őt egyszer látta, nem szokta elfelejteni vonásait. Bakács és a király hosszabb ideje hallgattak. Amaz, mintha urának parancsait várná, ez majd a mellette fekvő írásokra, majd a bíbornokra vetve tekintetét látszólag zavarban volt, mint mindig valahányszor Vencelen kívül más valaki volt a szobában. Ha felségednek más parancsolata nincs, szólt végre Bakács, talán a terembe mehetnénk, hol számos urak és a székely vitéz, kit felséged az udvarhoz rendelt, várakoznak. Aha, a székely! Ki a török kezét levágta, ugye? Tudom. Azt kell megjutalmazni. De miként is hívják csak? Dózsa Györgynek, szólt közbe a bíbornak. Igazság. Dózsa Györgynek. Ismétli a király többször, mintha nevet jól akarná emlékébe nyomni. Meg kell őt jutalmaznunk. Eminenciád is azt hiszi, tehát miként fognak ők megjutalmaztatni. Felséged nemességet és címert ad neki, mondá Bakács. Helyes, 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 szakítá félbe a király. Címer és nemesség, nagy jutalom. Ge, és nem is kerül sokba. Azután folytatá az előbbi. Karddal, aranylánccal, ezüst sarkantyúval és arannyal himzett bíbor díszruhával ajándékoztatik meg. Mindezeket tevé hozzám időn a király zavarodását észrevevő, melybe költséges ajándékok felszámolása által hozatott. Már elkészítettem, és felséget kamarásának, Móré Lászlónak adattam által. A király helyben hagyólag hajtogatá a fejét. Kettős zsoldot kap, de miből? Szakítá félbe a király a szólót. Tudósítattunk, hogy seregeink zsoldjával adósak vagyunk, és eminenciád maga mondta, hogy nem segíthetünk rajta, mert kincstáraink üresek. Ami Dózsa zsoldját illeti, mondá ismét Bakács, gondom lesz rá. Egyéb iránt ő nem lesz fizetése követelésével alkalmatlan. Büszkébb, mint valaha embert láttam. Királyához az imádásig ragaszkodó, és hogy zsoldra ne szoruljon, felséged 40 jobbájtelkű jószágot fog neki ajándékozni Nándorfehérvár és Temesvár között. Az erről szóló királyi adománylevél a nagypecsét alatt már elkészítetett, s a kancellár által Dózsának felséged nevében által fog adatni. Látom, felséged el van készülve, tevé hozzá rövid szünet után, mely alatt a király szemei bámulva fügtek rajta. Talán jó volna, ha mennénk.
Jól van. Na, jól van, jól van. Hát akkor menjünk, mondta a király.
És miután kiáltására Vencel belépett, s urának kardját felköté, fejét a bíbornok előtt meghajtva, lassú léptekkel az ajtó felé haladott.
De nem fogják-e mondani az urak, hogy szegény helyzetünkben ismét fölötte bőkezőek voltunk,
szólt a király a küszöbön megállva, midőn az őt követő bíbornokhoz visszafordult. Felséged olyan bőkezű volt egész életében. Egyetlen egy sincsen a főurak között, ki királyának sokkal nagyobb kegyelmében ne részesült volna, mint mellyel most a székely vitéz megjutalmaztatik, válaszolta bíbornok.
Igen, igen, mondta a király, mint látszott, eljárása helyességén még mindig kételkedve. Azok az urak gazdagabbak és hatalmasabbak, mint mi magunk. A királyi jövedelmeinket rájuk költjük, tudja mindenki, hogy akaratunk ellen történik. De itt Dózsa székely, szakítá félbe a királyt követője.
Az egész székely nemzet büszke, tettére, s miután, mint felséget bölcsen tudja, Lajos király születése óta az összes székelység neheztel, mert akkor a szokatlan marha adóra kényszerítette. Jó, hogy a keserű emlék eltörlésére alkalmunk jut. Fia születésének említésénél, mely őt neje halálára emlékezteti, a király szemei könyvben lábadtak. Ne szóljunk fiam születéséről, mondá sóhajtva, midőn a cseppeket szeméről letörli. Eminenciád legjobban érti e dolgokat, járjon el aszerint, mint legjobbnak hiszi. És ezzel a király a bíbornoktól követve tovább ballagott. Vencel, ki egy ideig utánok nézett, most midőn a király az ajtók mögött eltűnt, felsóhajtott. Igen. Ő eminenciája tegyen, amit akar, mormogá, míg a királyi szoba takarításához fogott. De ugyan mit akar ő eminenciája? Bárcsak ismét Prágában volnánk, ott néha mégis akad egy-egy hív emberünk.
Míg egyetlen hív szolgálja a király szobájába mindent rendbe hozott, addig ő maga bakáccsal a nagy terem felé közelített. Kövessük őt ide. Mátyás palotájának legbámultabb része a római terem.
E nevét részint nagyszerűségének, részint azon római ízlésben készült egyes ékességeknek köszöné, melyek a század és Mátyás tudományos ízléséhez képest falait díszítették. Napjainkban, mikor mindenben és főképp a képzőművészetekről inkább a tudományos ismeretek, mint érzeményünk szerint ítélünk, e teremre Mátyás oly büszke vala, a műbírálónak követeléseit talán nem elégítené ki. A gótfaragású márvány alapzatok a rájuk állított római imperátorok mellszobraihoz nem illenek egészen. A kék mennyezetet tartó aranyozott hegyes ívek a közökbe festett görög istenségekkel nem fértek össze. S Hunyadi és az ország címerei, mikben minden ív végződött, némi ellentétben látszának lenni az aranyozott légió jelekkel, melyek SPQR betűkkel a trón mellett álltak. Azonban a különböző építési stílusok összevegyítése a kor sajátosságaihoz tartozott, és éppen olyan kevéssé tűnt fel, mintha a század festői Krisztust apostolaival középkori öltözetekben ábrázolák, és a római terem mind magyarok, mind külföldiek által, mind amellett mégis a világ legszebb termei egyikének tartatott.
Való, e terem is megérzi az idő változásait. A veres arannyal hímzett selyemfüggönyök, melyek falait egykor ékesítik, rég eltűntek. Az ötcsövű ezüstkút, mely Mátyás lakodalmakor a teremben állott, a mintába vándorlott, s vele a mennyezetről akkor lefüggő ezüst hordó. A nagy ezüst egyszarvú, melyet Mátyás 9 pohár székelynek legnagyobbikához, mint egy őrült készítetett, mindazon poharak, billikomok és ezüst edényekkel együtt, mik alatt akkoriban és akkor időben a pohár székek görnyedének hasonló sorsra jutottak. S ki a teremet boldogabb napjaiban látta, most csak nem dísztelennek tarthatá azt. Szerencsére azonban az ékességek egy része a terem lerontása nélkül el nem vétethetett. A falhoz ragasztott porfír, márvány és agat táblák, a szobrok, festés és aranyozások, a magyar arisztokrácia birvágyának dacára megmaradtak előbbi helyeiken, és ennek köszönhetni, hogy a terem még Ulászló kormánya későbbi szakában szépségének egy részét megtartá, sőt, talán még nagyszerűbbnek látszott, mióta az ékesen faragott oszlopfejeket függönyök többé nem boríták el, és a szem, anélkül, hogy pohárszék vagy más egyes ékességek figyelmét magára vonná, az egésznek nagyszerű benyomását élvezi. Minden szín és aranyozás eleven és fénylő volt, mint mikor elkészült, csak a trón bársony mennyezete halványult el kissé. Schweiger útleírása szerint e teremnek hossza 44, szélessége 18 lépés. A fényűzésről, melyel e terem Mátyás alatt díszesítve volt, lásd Regis Hungariae Matthiae Nuptiae apud Schwantner Scriptor etc. Hungarorum T.I. 519. oldal. E teremben most a magyar főbb nemességnek színe vala összegyűlve. Ulászló kormánya alatt, midőn a békés király, nagy részint csak egyházi férfiak környezék, a főbb nemesek jószágaikon laktak, és az udvart akkor látogatták meg, ha magukat e kötelességtől fel nem menthették.
Ezen körülmény a ritka esetek közé tartozott. Most azonban részint kíváncsiság, mert a Rómából visszatért bíbornokot még nem látták, részinte hatalmas férfinak felhívó levelei, melyekkel sok főbb urat a keresztes hadirán tartandó tanácskozásokra Budára kért, többeket, kik már évek óta távol voltak, csődített össze fővárosunkba. S Ulászló, ki mint egy történetíró mondá, csak jobbágyainak hatalmából sejtítheté önméltóságát, e fényes nemesség közepette ismét nagy királynak képzelheté magát. Nem fogjuk olvasóinkat az akkori udvar egyes csillagainak leírásával fárasztani. Ollósi, kitől az egyes ruhadarabok szabása iránt érdekes dolgokat hallanánk, nincs a teremben, és mi segedelme nélküle sokszínű arannyal és gyöngyökkel hímzett bársony és damaszk öltözetekhez, úgy a gombok, boglárok, aranyláncok és kartkötők pecséhez nem értünk eléggé, és csak annyit mondhatunk, hogy öltözetén és ékességein kívül a felcifrázott tömegről mást nemigen mondhatnánk. Nagy neveket, olyanokat, melyek azóta sírba szálltak, s néhányat, mely maiglan fennáll, eleget sorolhatnánk fel. A nagy férfiak, kike hazát Mátyás alatt dicsősége tetőpontjára emelték, rég hiányoztak. Itt-ott egy őszfő, mint Telegdi Istváné, mely jobb időkre int, körülötte felpiperézett divathősök. S kie könnyelmű sokaságot láttá, mely a hazában csak kiterjedt birtokait szeretve, saját és utódainak a hazairánti összes tartozásait ősei vérével leróva gondolá, megvetéssel visszautasított minden tanácsot, elbízottságát, erőnek, hiú fényüzését hatalomnak képzeli, annak, ha eszébe jutott, hogy a hon jövője íj ivadék kezeire bizatott, nem lehet el nem szomorodnia. Hazánk a befestett sírhoz, melyről az írás szól vala hasonló e napokban. Végszínezett takarta külsejét, de ez csak tudatlanok előtt rejtheti el az enyészetet, amely belsejében uralkodik. A fényes tömeg között, mely a termet eltölté, mindenkinek figyelmét leginkább egy férfi vonta magára, ki mint öltözetéből és egész magaviseletéből látni, e helyen nem otthonos. Ez Dózsa vala. Bakácstól a terembe vezettetve, miután senki által meg nem szólítatott, s miután büszkébb s bátortalanabb valahogy sem valakihez közelítene, a székelyvitéz a nagy ablakok egyikébe vonult, s majd kinézve, majd a teremben ides tovajáró társaságra vetve szemeit, hallgatva vár rá a pillanatot, mit jön a király és bíbornok megérkezendenek. Dózsa külsejében nem vala semmi, mi a nézőre kellemes benyomást tehetett volna. Barnult vonásai egykor talán szabályosak lehettek, de két nagy sebhely mindent kitörlött, mi ez arcon azelőtt szép vala. S a sötét lecsüggő fürtök, melyek keskeny homlokát csak nem egészen eltakarták, a világos szürke, de különös vadsággal körültekintő szemek arcának kellemetlen, majdnem ijesztő kifejezést adának. Vállas termete óriási erőre mutatott, de izmos tagjaiban hiányzott azon arány, mely a férfi fő szépségét teszi. És ki széles mellét nagyságához hasonlítá, annak úgy látszott, mintha egy növésében megakadályozott óriást látna maga előtt. Dózsa öltözete egyszerű volt, vörös csizma, barna, az akkori szokás szerint bős, a csizmába gyűrt nadrág, hasonlóképp barna mente, s fölötte bőújú sötétkék köntös. Ez vala egész piperéje, melynek becsét az ezüst gombok, kartkötő, s kucsmájának sastolla mellett a kis boglár csak kismértékben nevelték. A pazarlásig fényes öltözetek, mikben a többi jelenlevők az udvarnál megjelentek, Dózsa öltözetének egyszerűségét még inkább feltüntették, s a székely, észrevéve, hogy a társaság szemei rajta függnek, lealázva, megszégyenítve érzi magát. Dózsa lelkén különös érzelmek vonultak át e pillanatban. Élete eddig a Székelyföld hegyei között, hol minden ember egyenlő, vagy a harcmezőn folyt le, hol első az, ki legbátrabb, hogy hős tetteért, mely által Nándorfehérvárt egy akkor talán nehezen kiállható ostromtól megmenté, jutalmát elnyerje hivatott Budára. A nép örömrivalgással fogadja őt a piacon, és most midőn azoknak körébe lép, kik ehon minden áldásait élvezve, a hazavédelmezőinek legtöbb köszönettel tartoznának, nincs egy kéz, mely barátságosan feléje nyúlna. Sőt, lehetetlen észre nem vennie, hogy a gúnyoló mosoly és félig elnyomott kacagás, melyel a nagynevű uracsok feléje tekintgetnek, őt illetik. Mint Székely, Dózsa a főnemességet, melyből Erdélynek vajdái és nemzete szabadságának elnyomói választattak, rég gyűlölte. Többször tapasztalta azon nyomást, mely alatt a rend akkor az ország minden osztályait tartá, de soha több harag és gyűlölség nem tölté szívét, mint e pillanatban, s csak kis alkalom kell-e, hogy az indulatok kitörjenek. A fiatal Bebek Ferenc, ki arannyal átszőtt zöld damaszk mentében különös önmegelégedéssel járt fels alá teremben, és elmészségét a székelyvitéz pórias külsején gyakorlá, pajtásainak nevetése által buzdítva s bízva talán Dózsa tompa elméjében rovására tréfához fogott. Az ablakhoz közelítette át, hol Dózsa állott, s vidő magát megnevezte a legnagyobb komolysággal, mondá, mennyire örvend, hogy így jeles vitézt itt az udvarnál láthat. Hiú emberek főképp, ha csak ugyan némi érdemmel bírnak, és mint Dózsa társaságban ritkán fordultak meg, az irónia felfogására nem képesek. S a Székely minden lehető őszinteséggel azzal viszonzá köszöntést, mennyire örvend ő is, hogy nagyságos Bebek János fiával ismerkedhet meg, kivel több ütközetben egy zászló alatt küzdött. És hogy tetszik kegyelmednek Budavára? Mondta ismét Bebek, ki Dózsa válaszának módja tréfás szándékában kissé megzavart. Dózsa elmondta ítéletét, mely azonban úgy, mint későbbi felelete éppenséggel nem volt nevetséges, és az ifjak, kik jóízű tréfát vártak, s az ablakot, hol Dózsa és Bebek állt, körülfogták, már ismét elszéledni kezdének, midőn a beszélgetés váratlanul más fordulatot vett. És az emberek? Mit mond kegyelmed az emberekhez? Kérde ismét Bebek. Nem igen szólhatok felőlök, válaszolt Amaz. Alig ismerek valakit. De a nép az utcákon városi létére elég emberségesen fogadott. Hogy érti kegyelmed ezt, mondá körülállók egyike, hisz városi embertől több emberséget várhatni, mint azoktól, kik falun vagy pusztán laknak. Csak úgy értem, válaszolt Dózsa a legnagyobb komolysággal, hogy a tett, melyért a király őfelség engem Budára hivatott, katonai tett, melyhez polgári emberek nem sokat értenek, s melyet úgy gondoltam nemigen becsülnek. De úgy látszik, a budaiak a jó csapást szintúgy kedvelik, mint mindmagunk a Székelyföldön. Hogy ne kedvelnék, mondá Bebek, alig nyomhatva el a nevetést, melyre e pillanatban felötlő és pompásnak hitt tréfája által magát késztetve érzi. Hiszen tömérdek mészáros van köztük, ki egész életén át naponként ívágásokat tesz. Bámulom, hogy a C kegyelmedet tiszteletbeli tagjának nem választja. Ha Bebek szavai és a hang, melyen mondattak, a gúnyoló szándékot nem láttatják is Dózsával, az elnyomott kacagás, melyet maga körül hallott, Nem kerülheté ki figyelmét, de kardot a királyi palotában nem ránthatott. Szóvitához nem értett, s így inkább hallgatott, mi a körülött álló pajkos urfiakat mindig durgább és durvább tréfákra buzdítá. Az egyik elbeszélé, hogy csatlósa van, ki az esztendős borjúnak nyakát egy csapásra levágja, és kérdé Dózsát, nem akarna-e megpróbálkozni vele. A második arról tudakozódott, jobb vagy bal kezét vágta-e le a töröknek. A harmadik kitől tanulta-e mesterséget, s nem próbálkozott-e előbb ágakon. A negyedik azt hittatá, hogy Dózsa bizonyosan ugyanazon ruhába jött az udvarhoz, melyben a törököt megcsonkítá. És így tovább, és így tovább. Mennyivel több indulat látszott Dózsa arcán, mennyivel vadabban forgatá körül szemeit, annál vígabbakká lettek pajkos üldözői. Úgy látszott, mintha a zászlós urak gyermekei azt tűzték volna ki feladásul maguknak, hogy a nép fiát, ki tettek és nem születése után várja jutalmát, gúnyokkal üldözzék. Dózsa hallgatva állt ott a tömeg között. Szemeit majd az egyikre, majd a másikra szegezve ujjai görcsösen kardjának markolatát szoríták, és csak a helynek szentsége tartá vissza kezét, hogy véres bosszút ne álljon. Végre indulata kitört. Félre tőlem, kölykök, mert porrá zúzlak, kiállt, amidőn süvegét Szobor Gáspár kezéből ki, annak éppen boglárát vizsgálák kirántotta. Ha nem lennék királyom udvaránál, lakolnátok tréfáitokért. Dózsa indulatának rögtöni kitörése olyan váratlan vala, a szavak, melyekkel a legnagyobb családok ivadékait illeti, oly meglepőek. Ám bár félénység az akkori nemes ifjak hibái közé nem tartozott, valamennyien hátráltak, és első pillanatban bámulva néztek a szólóra, ki előttök csak nem őrültnek látszott. Felfogásuk szerint, ha csak ugyan lenne is oly valami a világon, mi közembert arra jogosíthatna, hogy zászlós urak irányában a tartozó tiszteletről megfeledkezhessék, ők nem követtek el ilyesmit. Unalmukban mulattak vele, bolondnak tartották, valamint ezt százszor tették másokkal, papokkal, polgárokkal, sőt nemesekkel, anélkül, hogy valaki ezt rossz néven vette volna. Se Székely Pór így mer velük beszélni. Ha a dolog napjainkban történik, Dózsa szavai meglepőleg hangzanának minden arisztokrata fülében. A 16. század kezdetében, midőn arisztokráciánk aranynapjait érte, midőn Ulászló gyenge kormány alatt 100 apró zsarnok akaratán kívül más határokat nem ismert, midőn a jobbágynak élete, a paraszthölgy szépsége legfőlebb azért tartattak becseseknek, mert a kegyelmes úr hasznára vagy mulatságára szolgálhattak. Midőn a büszke zsarnok indulatit nem fékezé törvény, mely az árnyék király alatt hatalmát elveszté, nem vallás, melynek főbb szolgái a közromlottságban részt vettek, nem műveltség, mely a nemesség ruháinál tovább nem hatott, 1514-ben, mondom, a székely bátorsága majdnem csodának látszott. De az első meglepetést, mely közben valamennyien hallgattak, csak hamar a legnagyobb indulat váltá fel, és azok, kik Dózsától egy percig visszavonultak, megfeledkezve a helyről, most szörnyű fenyegetésekkel közelítettek ismét hozzá. Tudod, de kikkel szólsz, alávaló paraszt, kiállta Bebek Ferenc, Dózsát fölemelt öklével fenyegetve. Tudom, kiáltá Dózsa, ki életében még nem ijedt vissza fenyegetésektől, s akit indulata most szónokká tett, midőn megvető tekintetet vetett maga körül. Jól tudom, kikkel szólok, bebekek vagytok, csákiak, petők, bánfiak, perényit és bátorit is látok köztetek. Legalább a világ úgy nevez benneteket, s ti e családok jószágaiból éltek. De nem látok köztetek egy valamire való embert, nem egyet, kivel a csatamezőn ismerkedtem volna meg. Szemtelen, kiállta egyszerre tíz hang. Szemtelenek ti magatok, viszonzá Dózsa. Ki azon érzelmek kimondására, melyek az ő, mint majdnem az egész nép keblét évek óta tölték, e pillanatban először talált szavakat. Szemtelenek, mondom, hogy a fényes nevekkel éltek, melyeket tetteitek meghazudtolnak, hogy címereket viseltek, melyeknek régi díszét fenntartani csak férfiak volnának képesek, hogy elbúva az ellenség elől ti vitéz apáknak gyáva fajzati merészségteket egy székelyvitéz kigúnyolásával kísérlitek meg, mert tudjátok, hogy oly helyen áll, hogy kardjához nyúlnia tilos. Ha székely vagy, mondta egy fiatal bátori gúnyosan, talán eszedbe juthat, hogy nem te volnál nemzetedből az első, ki a bátoriak pálcáját megízlelé. Ne félj, hegyke úrfi, mondta Amas szemeit a szólóra szegezve, mi nem feledjük ezt. Neved emléke fennmaradt székeinkben, s a gyermek még nem tud becsületesen járni, és már annyira taníttatik, mivel tartozik családodnak. Hegyeink előbb fognak síksággá lapulni, folytatá kezét, mint egy esküvésre emelve. A székely nép előbb elvegyül a némettel, előbb felejti, hogy a magyar földet ő szállta meg először, mint azt, hogy bátyád vajdája volt. De azt vélede, mert a vajda a székelyek hóhérává vált. Mert zsoldosai által asszonyainkat megbecstelenítetté. Mert erőtlen gyermekeket kínosztatott, s bakújval több kegyetlenséget vitt véghez, mint török és tatár, mióta a világ áll. Bátori István az erdélyi vajda által a székelyeken elkövetett kegyetlenségekre nézve, lásd Engelge Schichte des Ungarischen Reichs negyedrétben harmadik kötet 41. lapját. De hogy ezért én, vagy akárki más nemzetem közül fél tőled, hogy oly gyáva teremtést találhatsz hegyeink között, mely gyenge karottól visszavonulna bármennyi aranyat hányt mentéd ujjaira a szabó, vagy minek semmi belső becse nincs, legalább így érjen valamit. A kölcsönös ingerültség tetőfokára hágott. Néhány püspök s apátúr, kik szinte a király jöttére vártak, rémülve a távolabb szegletekbe vonult vissza. Mások kéréssel, s amennyiben koruk vagy hivatalaik által arra jogosítva látszának, parancsaikkal iparkodának a rend helyreállításán. De miután a királyi laknak szentsége sem az ifjakat, kik azt rég megvetni tanulták, sem Dózsát, ki indulatában mindenről megfeledkezett, erőszaktól vissza nem tartóztathatá, valószínűleg hasztalan minden törekvés, ha szerencsére Telegdi a terembe nem lép, s a közbejötte által a zajgó tömeget, mely között sokan kezeiket már kardjuk markolatán tarták, le nem csillapítja. Vannak személyességek, kiknek velük született méltósága mindenkit tiszteletre gerjeszt. A hatás, melyet mint egy öntudattanul az emberek fölött gyakorolnak, állásuktól, sőt néha érdemeiktől is függetlennek látszik, ismeretlen s ismerő, sőt az is, ki jó tulajdonaikat nem tudja vagy nem akarja elismerni, egyaránt hódol felsőbbségüknek, mintha a természet maga arra alkotta volna őket, hogy tiszteltessenek. Ilyen egyéniség vala Telegdi István. Nem hivatalos állása volt az, mineki befolyást szerze. Ám bár még Mátyás alatt első ifjúságában Erdély alvajdájává neveztetve, és később Ulászló által a legfontosabb követségekkel megbízva, Telegdi jókor megérzi, hogy oly udvarnál, hol mióta Bakács uralkodott. A trón biztossága inkább fortéban, mint valóságos hatalomban kerestetett, magyar egyenes lelkűsége nincsen helyén. S miután hosszabb ideig jószágaira visszavonult, a tárnoki hivatalt most is csak a király és Bornemisza kérésére vállalta fel nem régóta. Számosan voltak Telegdinél gazdagabbak s bőkezőebbek, de mindamellett oly ember, ki nálánál nagyobb köztiszteletben állott volna, nem találtatott-e hazában. A főurak és a nemesség, melynek jogszerű követeléseit saját érdeke ellen is védelmezi, egyenlő bizalommal tekintének feléje, és a legpajzánabb ifjú mindig fékezve érzi magát jelenléte által. Ez történt most is. Midőn Telegdi a terembe lépett, az ifjak elcsendesedtek, és maga Dózsa, ki csak egy pillanattal előbb vasát elleneinek vérébe akará mártani, visszatartóztatva érzi magát e férfi nyugodt tekintete által. Telegdinek már külseje is tiszteletre gerjesztett. A szabályos arc, melynek vonásaiban annyi jóság és mégis annyi férfias erő és szilárdság vala kimondva. Az idő előtt elfehéredett haj, mely homlokát körülfoná. A sötét szemek eleven tekintete, szóval egész megjelenése bizodalmat ébresztett, és mégis arra emlékezteti a legbátrabbat is, hogy az, kihez szól, nálánál magasabban áll. Telegdi magatartásában nem vala semmi feszesség. Ami külsejének méltóságot adott, az maga a természet vala, s erőttetésre nem volt szüksége. Még az idő is úgy látszik, tisztelettel vonult el az agbajnok fölött, fejére tette ezüst koronáját, de magas termetét nem hajtotta meg. Mit jelent ez zaj a király udvarában? Kérdé Telegdi rövid hallgatás után, miközben szemeit a most körülötte álló ifjakon járatá. Úgy hiszem, ha veszekedni akartok, más helyet lehet-e választanotok? Mindenki hallgatott. Úgy látszik, a dolog azok közé tartozik, mondta Telegdi komolyan, melyekért kiabál és veszekszik az ember, de melyek oly csekélyek, hogy el se mondathatnak. Követem nagysádat, szólt itt közben Dózsa, ki Telegdi szavaiból észrevevő, hogy pártolására számolhat. A dolog nem oly kicsiség, mint mondani méltóztatott. Halálosan megsértettem. Itt Bebek közbe akart szólani, Telegdi hallgatásra inté. Mondja el, vitéz földi, az esetet, szólt barátságosan Dózsához. Remélem, ez ifjak minden szelességük mellett nem feledkeztek meg önmagukról annyira, hogy a király lakában bárkit sérteni merészlenének. Telegdi szavai nem tetszettek hallgatói ifjabb részének, de közülük senki sem merte a csendet félbeszakítani, és Dózsa folytatta panaszát. Szólásra felhivatva, és magát annyi hallgatóktól körülfogva látván a székelynek szólásbeli bátortalansága újra visszatért, és nem kis zavarban keresi az illő kifejezéseket, én nagysád szolgálatára, mondta akadozva a süvegét kezében forgatva, azon székely vitéz Dózsa György vagyok, ki Nándor Fejérvárnál a töröknek jobb kezét kardostól együtt egy csapásra levágtam. Nem volt kesztyű a török kezén, kérdé Zólyomi, az akkori ifjúság legpajkosbjainak egyike gúnyosan. Miért feledkezik meg kegyelmed a kesztyűről? Dózsára e közbeszólás egészen más hatással volt, mint amely által a célba vétetett haragja újra feltámadt, és egy tekintetet vetve Zólyomira, melyben megvetés és lángoló gyűlölség vegyült ismét Telegdihez fordult, s épp oly bátran és férfiassa, mint hogy előbb zavarodott vala, folytatá beszédét. Ha nem hívtak volna, mondá keserűen, én bizonyosan nem volnék itt. Mi lenn a végeknél tudjuk, hogy a palotába ránk nincsen szükség. Ő felsége több kardot hal csörögni maga körül, mint a törökök, ha a végeket megszállják. S a király bőkezűségében jutalmakat osztogat, nem hiányoznak, kik azokat elfogadják, kiknek úgy sincs egyéb dolgok, mint hogy koldusokként kezeiket tartsák oda. Mondom, én nem jöttem volna, de hívtak, és Bakács bíbornok ő eminenciája maga vezetette terembe. S mikor itt az ablakban állok, s nyugodtan várom királyomat, ez úrfi szegődik hozzám ki magát, Bebek János őnagysága fiának nevezi, s utána a többiek, és csúfot üznek belőlem. Elnyelektünk vele, mondta a fiatal Bebek, ki Telegdi tekintetéből észrevevő, hogy bátyja neheztelését magára vonta. De szavainkban nem volt semmi sértő, midőne paraszt, kit mersz parasztnak nevezni, fiú? Szólt Telegdi oly hangon, mely Bebeket azonnal elnémítá. Dózsa György székely, s a haza ügyébe szerzett érdemeiért kegyes királyunk által a nemesek sorába emeltetett. Adja Isten, hogy valaha magadat tetteid által hasonlójának mondhassad. Bebek Ferenc, kinek legnagyobb bűne, mint későbbi éveiben tanúsítá a könnyelműség vala, rendesen éppen olyan hamar megszokta bánni hibáit, mint hogy azokat elkövette. A tisztelet, melyel nagybátyja Telegdi iránt első gyermekségétől fogva viseltetett, szintén nagyobb vala, mintsem, hogy neki könnyedén ellent mondana. De midőn magát az egész udvar előtt ennyire meggyalázva hívé, büszkesége felfort, s megvető tekintetet vetve Dózsára csak azt jegyzé meg, miszerint Dózsa uram ő kegyelme talán önmaga is bámulni fogja, hogy Bebek Margitnak férje Bebek János fiát nálánál kevesebbre becsüli. S mit tettél, hogy akár én, akár más valaki többre becsüljön, mondá Telegdi, felindulva öcske hegykélkedésén, mit a pirosságból, mely arcán végigfutott, gyaníthatni. Hol van a tett, melyel a bebekek hírét nevelted? Mik azon érdemek, melyek által magadat eldődeid való fiának tüntetted ki? Te, ki ha ma sírba szállsz, családodból az első leendez, kinek kövére nevednél s koronádnál egyebet nem írhatni. S te mered büszkén lenézni e vitéz férfiút, ki míg te Budán személyedet piperézed, Nándorfehérvárnál a magyar becsületet kardjával fenntartá. S miért volnál büszke? Mert régi családból származol, mint a bizony Velencében élnénk, hol a nemzetségek fénye fennállásuk évei szerint számítatik. Nálunk más a szokás. Szüntelen harcaink között legdicsőbb nemzetségeinket az ellenség vasa hamar szokta emészteni. Történeteink legszebb lapjain majdnem mindig új neveket találsz, s kik a régiekből megmaradtak, azok öntetteikre büszkék, s őseik érdemeire gyáván nem szoknak hivatkozni. Az ifjak hallgattak. Dózsa büszkén tekinte körül, mintha mondani akarná, hogy ő is erőt érez magában azok sorába emelkedni, kikről Telegdi szólt. S legyen most vége a haragnak, folytatta Emez. Te, öcsém, nyújtsd a vitéznek jobbodat, s kérd tőle bocsánatot. A nagybátyám parancsolja, ime oda nyújtom kezemet, mondá Bebek, nem zavar nélkül, s óvatosan kikerülve az engedelem kérést. Mi székelyek, mint nagycsád, ha 1488-ra visszaemlékezik, midő, mint Alvajda köztünk megfordult, tudni fogja, nem szoktunk másnak parancsára kezet nyújtani senkinek, szólt Dózsa visszavonulva oly kifejezéssel arcán, melyből látni lehetett, hogy sértését nem feledé. Mi parasztok nem értünk így udvarias fogásokhoz. Bebek úr és én elélhetünk egymásnak barátsága nélkül is. Bebek lángoló arccal vonta vissza kezét. Telegdi még szólni akart, de éppen akkor nyíltak meg a terem ajtai, és Bakácstól és más főuraktól s kamarásoktól kísérve belépett a király. Nem fogjuk hosszasan leírni az ünnepét, melyel a főlovászmester Dózsának pajzsra festett új címerét átadá. Csizmájára egy apródáltal ezüst sarkantyúk csatoltattak, s barna köntöse veres, aranyjal hímzett damaszk mentével cseréltetett föl. Azon kegy s méltóság, mely Mátyás minden legkisebb adományait oly becsesekké tevé, hogy az, ki valakit általa megjutalmaztatni látott hasonló bér elnyeréseért életét adta volna, Ulászlóban annyira hiányoztak, hogy Dózsát kivéve e jelenet által talán senki sem érzi magát érdekelve, s mindenki örült, midőn a pécsi püspök és kancellár Szakmári György a hosszú nemes és adománylevelet végigolvasván a király a neki kamarásai által kezébe adott aranyláncot a trón előtt térdelő Dózsának nyakába akasztá, a díszkardot kezébe adás, miután a mellett álló püspökkel pár szót szólt, s magát mindenfelé meghajtotta, lassan, mint jött, ismét szobáiba vonult. Mihelyt a király távozott, a jelen volt urak széledni kezdének, és Dózsát, Telegdinek kivételével, ki őt, midőn a királlyal eltávozott, nyájasan köszönté, senki sem méltatá a legkisebb figyelemre. A székely vitéz, kimidőn Nándorfehérvárról Buda felé utazott, dobogó szívvel sok száz óráig a dicsőségről álmodozott, mely rá e palotában vár, s most, midőn jutalmát elnyerte, minden arcon, melyre nézett, gúnymosolyt vélt észrevenni, minden beszélgetésről, melyet a távolból nem érthetett, azt hívé, hogy az őt ócsárolja, minden szem, mely feléje fordult, úgy gondolá megvető tekintettel függ rajta, megvetve, meggyalázva érzi magát, s az indulatot, mely e gondolatnál keblében mindig hatalmasabban emelkedett, talán nem mérsékelhette volna, ha Bakács, midőn a királytól visszatért, a terembe nem jön, s őt a lehető legnagyobb nyájassággal magával nem hívja. Midőn a királyi palotát, s mindazon büszke urakat, akik rá megvetéssel néztek, elhagyva ismét lovás a bíbornok kocsia mellett a nép között látta magát, s midőn ezer kéz az előtte Bakács egyik hajdúja által vitt címerre mutatott, melyen levágott véres kard zöld mezőn vala látható, s midőn ezer hang nevének éjeneket rivalgott, s a sokassága fényesen öltözött újnemes tapsokkal fogadá. Csak akkor simult le haragos ráncokba szedett homloka ismét. Eszébe jutott, hogy azon felpiperézett uracsokon kívül, kik a királyi termekben körülcsúszkáltak, más fiai is vannak-e hazának. S Dózsa, a népfia, boldogabbnak érzi magát hasonlóinak tisztelgése között, mint az aranylánc és a birtok által, melyet neki királya minden jó szó nélkül ajándékozott.